Áldott nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva testvéreim, a 35. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 35. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Perej, Uram, perlőimmel. Minden négy versét. A 168. dicséret első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 10. részében, a 25. verssel kezdődő és a 37. verssel bezáródó ige szakaszban a következőképpen. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritános pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz e 3 közül? Ki volt fele barátja a rablók kezébe esett embernek? A törvénytudó így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki. Menj el, te is, hasonlóképpen cselekedjél. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy újra itt lehetünk előtted azért, mert irgalmasságodat, megtartó kegyelmedet az elmúlt héten sem vontad meg tőlünk. Hanem minden reggel felnyitottad szemünket, adtál egészséget, erőt feladatainkhoz, és most eljöttünk eléd, hogy lelkileg is töltekezve megpihenjünk. Hogy meghalljuk azt a szót, azt a beszédet, amelyet elkészítettél a számunkra, hogy az életté váljon mi bennünk. Szeretnénk kérni azokért, akik betegek, akik beteg ágyon vannak. Hadd, hogy az életükben hadd váljon igazzá, bármit is hoz a holnap, hogy ott az ágyon megérzik és megtudják azt, milyen, amikor te közelhajolsz hozzánk, átölelsz szereteteddel és irgalmaddal, és kezedbe veszel bennünket. Gyógyítsd őket, tartsd meg őket, és adj nekik erőt. Kérünk téged, Szentlélek Úristen, jöjj most közénk. Beszélj velünk igéd és lelked által, mert szeretnénk érteni, elfogadni és megcselekedni azt, amit te mondasz. Hajolj közel hozzánk, és beszélj velünk akaratod szerint. Ámen. Isten igéjének meghallására készülve testvéreim, a 169. dicséretet énekeljük. A 169. dicséret így kezdődik. Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található a Máté evangéliuma 5. részének 7. versében a következőképpen. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kedves testvéreim, a felolvasott Jézusi példázat jól ismert része a Bibliának, és sokszor hallottunk már róla, olvastuk is, szerintem sok prédikáció is elhangzott már erről a példázatról, hiszen egy olyan kérdést taglal, amelyik alapból az emberekhez, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, de közel áll. És ezt így hívják, hogy irgalmasság. Nagyon érdekes dolog, elgondolkoztam ellen, hogy ez a fogalom, ha szabad így fogalmazni, az irgalmasságot így jelölni, egy olyan fogalmat jelöl és takar, amelyet minden ember elvár önmagára nézve. Minden ember elvárja. Nincs olyan ember ezen a földön, aki azt mondaná, hogy engem nem érdekel az irgalmasság. Főleg, ha én rólam van szó. Az már egy másik kérdés, és majd az igehirdetés végére kiderül, hogy Jézus pont arra mutat rá ebbe a példázatba, hogy nem úgy van ám azt az irgalmasságot az ember, csak úgy nyeri meg, úgy elkapja valahonnan, valahogy, valakitől. Hanem nem véletlen, hogy rögtön kimondja az elején, már a boldog mondásokban, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Tehát kik kapnak irgalmasságot? Akik maguk is irgalmasak. De ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük át ezt a példázatot most úgy egy kicsit más szemszögből, ami nem csak az eseményekről, nem csak a személyekről fog beszélni, hanem egy kicsit mögöttesen szeretnék bepillantani azokba az üzenetekbe, amik ebben a példázatban vannak. A felvezetés egyértelmű. Oda megy egy törvénytudó farizeus Jézushoz, aki provokálni akarja Jézust, és megkérdezi azt, hogy mit tegyek, hogy az üdvösséget elnyerjem. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy erről prédikáljak, erről az egy kérdésről. És el is mondom miért. Nem tudom, hogy valakinek feltűnt-e a Bibliában, hogy ezt a kérdést mindig a vallásos emberek teszik föl Jézusnak. A gazdag ifjú, az írástudók, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Hogy van ez? Pont egy templomba járó, pont egy törvényt ismerő, pont egy igét ismerő ember teszi fel ezt a kérdést? Nem az van a normális, ha valamelyik vámszedő, vagy parázda, vagy bárki oda menne Jézushoz, és ő ostromol, hogy hát mondd már meg, hogyan üdvözülhetek? A Bibliában többször visszatér ez a jelenet. És mindig a vallásos ember kérdezi meg Jézustól. Magyarul ő nem biztos benne. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Az első válasz, amire mi így kapásból válaszoltunk volna, az körülbelül ennyi, hogy légy hívő emberré. E kérdés mögött az első válasz ez lehetne. Légy hívő emberré. Hát akkor testvéreim, nézzünk a mélyére. Ez az ember akkor nyugodt lehet, nem? Velünk együtt. Hiszen mi mindannyian hívő embernek valljuk magunkat, ezért ülünk itt a templomba. Hiszek Istenben, hiszem a Biblia tekintélyét, hiszem, hogy a lelkészek nem a magukét prédikálják, hogy Istennek van üzenete, akkor minden rendben van az életemben. Aztán, amikor a törvénytudó elkezdi sorolni, akkor ott jön a második válasz. Légy törvénytisztelő ember. Ha most itt nekiállnánk beszélgetni, akkor azt gondolom, ezt mindannyian elmondanánk magunkról, nem? Én alapvetően igyekszem törvénytisztelen élni az életemet. Aztán elhangozhatna egy ilyen, hogy szeresd a családodat, az egyházadat, hazádat. Ez az ember egy törvénytudó volt. Ennek az embernek kutya kötelessége volt szeretni a családját, az egyházát és a hazáját. Ha most megint nekiállnánk beszélgetni, és elkezdenénk erről beszélgetni, hogy Ez az üdvösség útja, hogy szeresd az a családodat, a hazádat és az egyházadat. Mindannyian azt mondanánk, nem? Szeretem a családomat, szeretem az egyházamat és szeretem a hazámat. Jézus azt is mondja, hogy szeresd fele barátodat. Hát ha mélyen belenézünk az életünkbe, akkor igaz, hogy talán egy picit ez billeg, de még azért csak ez is elmenne. Alapvetőleg igyekszek úgy élni, hogy jóba legyek az emberekkel. Próbálom úgy élni az életemet, kezelni a konfliktusaimat, hogy nagy baj ne legyen körülöttem. Szeresd fele barátodat. Hát ha csak abba belegondolunk, nem, hogy karácsonykor mi adomány összejött itt a templomba. Mennyi embernek kinyílik a pénztárcája, ami nagyon jó dolog, nincs ezzel semmi baj. Na de ezt jelenteni, amiről Jézus beszél? Jézus ráadásul egy furcsa dolgot mond ennek a farizeusnak. Azt mondja, helyesen feleltél. Ha végigmegyünk az idézett törvényen, tökéletesen helytálló. Hisz Istenben, mert hisz Istenben, szereti a családját, szereti a hazáját, törvénytisztelő ember, adakozó ember. Mi baja lehet az üdvösség kérdésével? Alapvetőleg azt kéne, hogy mondjuk, semmi. De valami mégis hiányzik benne. Az, hogy mi motiválta, az nagyon hamar kiderül. Így olvassuk a Szentírásba, oda megy Jézushoz, és még föltesz egy kérdést, és így írja a Szentírás, mert igazolni akarta önmagát. Mit akart igazolni ez az ember? Az önmaga igazságát, az önmagáról alkotott képét, és azt a meggyőződését, hogy ő hívő ember. Na Jézus ezért mondja el neki ezt a példázatot. És arról beszél a legvégén, hogy irgalmasságot csak az kaphat, meg kifejtem mindjárt, hogy milyen irgalmasságra gondolok, aki maga is irgalmas lesz. Félre ne értse senki, nem az előzőeket szeretném lesöpörni az asztalról, hogy ne legyünk hívő emberek, ne legyünk adakozó emberek, ne legyünk hazánkat, családunkat, egyházat szerető emberek. Arra szeretnék rávilágítani, amire Jézus is rávilágít. Az üdvösség szempontjából ez még mind kevés. De hát akkor ki üdvözülhet? Példázat szerint, testvéreim, az, aki irgalmasságot tud és akar cselekedni. Nem mindenki tud, és nem mindenki akar. Tudjátok, hány olyan emberrel beszéltem már én is, akinek egyszerűen az a baja, hogy képtelen irgalmasságot átélni és átadni másoknak. Képtelen megbocsátani. Képtelen elengedni dolgokat. Képtelen, mert annyira bele van kövesedve és keseredve a lelke, hogy nem tud irgalmas lenni. Tudjuk nagyon jól, nem? Majd beszélek róla mindjárt, hogy milyen nehéz, amikor velem történik valami irgalmasságot gyakorolni. Elvárni könnyű. Jézus ettől függetlenül azt mondja, hogy annak van üdvössége, aki tud és akar irgalmasságot cselekedni. Nem véletlen, hogy elmondja neki. Először elmondja, helyesen válaszoltál, második alkalommal azt mondja, menj el, semmi gond, menj el. És te is így cselekedj. Na de mit is jelent irgalmasságot cselekedni? Mindjárt kiderül a példázatból. Azt olvastuk, nem részletezem, mert jól ismerjük, hogy egy ember a Jeruzsálem és Jerikó közötti úton megy, intézi a dolgát, rablók elkapják, kifosztják, elveszik mindenét, leveszik a ruháját, megverik, és véresen fekszik az úton. Képzelj egy jelenetet, mikor jössz hazafelé, nem tudom, sötétben vagy nem sötétben, mondjuk a vasútállomás felől és az Endrő utca közepén, ott fekszik vérbefagyva egy mezítelen ember. Hát csak megállsz és megnézed, nem? Csak megfordul az ember fejébe, hogy hogy került ide, mi történt vele, és mi lesz a sorsa. És ehhez képest azt olvassuk, testvéreim, hogy itt van egy pap, és itt van egy lévita. Nem szeretnék egyház kritikába belemenni, mert nagyon messzire vinne. De nem véletlen, hogy Jézus egy papot, meg egy lévitát említ. És csak szeretném megnyugtatni mindenkinek a lelkét, hogy a pap valóban a klérust képviseli, a lévita, a profán embereket, akik szolgáltak a templomban. Gondoljuk csak végig, miről beszél Jézus. Hogy jönnek a vallásos emberek, és azt sem nézik meg, hogy ez az ember ki, miért került oda, és nem érdekli őket, hogy mi lesz a sorsa. Jézus arra mutat rá, hogy akinek ilyen a lelke, hogy elmegy a másik nyomorúsága mellett, amit szemmel láthatólag lát, érzékel, az ember nem megy be az Isten országába. És akkor megint jön a dilemma. Mi ilyenek vagyunk? Nem vagyunk ilyenek, nem? Látnál egy ilyen embert az utcán, hívnád a mentőket, elmennél valakiért, ha segíteni akarsz rajta. Az a baj, hogy ez a pap meg ez a lévita, azt nem vette észre. Hogy a példázat szerint az útjába direkt volt ott ez a nyomorult ember. Még jobban megértsük, emlékeztek a gazdag és Lázár példázatára? A Lázár ott ült minden nap a gazdag kapuja előtt. És a gazdag nem vette észre. Pedig látta. Jézus arra mutat rá, hogy vannak emberek, és ez nagyon mély tanítás, akik direkt kerülnek az utadban, és azért vannak ott, hogy te a nyomorúságukat észrevedd, segíts rajtuk, irgalmasságot gyakorolj rajtuk. Testvéreim, ez a pap meg a lévita az eredeti szöveg szerint, amikor ezek meglátták ezt a nyomorult embert, átmentek az út túloldalára. Elfordították a fejüket. Nem igaz, hogy nem látták. Nem igaz, hogy lehetett bármire hivatkozniuk. Felebaráti törvény, ugye, hogy a pap meg a lévita nem nyúlhat tisztátalanhoz. Bocsánat, a rendi szöveg leírja. Ők már Jeruzsálemből lefelé jöttek. A templomból. Úgy, hogy szolgáltak. Úgy látták meg ezt az embert. Úgy nem csináltak vele semmit. Isten házából jöttek. Isten igéjét szolgálva és hallgatva. Jézus arra mutat rá, hogy az ilyen lelkület önmagát zárja ki az üdvösségből. És tudjátok, azt gondolnánk, és direkt hoztam eddig ilyen példákat, ez ránk nem vonatkozik, dehogy nem. Gondolj csak végig ott körülötted az életedbe, az otthonodba, itt ebbe a gyülekezetbe, ezen a településen. Hány olyan ember van az utunkban, aki maga szerencsétlenségével, mezítelenségével, kifosztottságával pont rád vár. És rám. Eddig hetek óta arról beszéltünk, hogy az egyéni életünkben hogyan kell, hogy megvalósuljon Istennek az újjászületésében és a Szentlélek munkája. Most pont arról beszélünk. Ennek a közösségnek az életében. Mert aki nem tud irgalmasságot cselekedni, az előtte lévő, az nem nyer irgalmasságot. Az irgalmatlanul átéli majd azt, amiről beszél a Szentírás. Hogy mennek oda Jézushoz, és mondják, Uram, mi a Te nevedben profétáltunk, a Te nevedben prédikáltunk. És Jézus kíméletlenül kimondja, nem is ismerlek titeket. Az életünk felkiáltó jelei, ezek az emberek, akik ott fekszenek az úton, gondold végig, kik azok. Ez a pap és ez a lévita átlép rajta, elkerülik a nyomorultat, és nem érdekli őket. Mert a lelkük hideg, rideg, és megérinthetetlen. Megérinthetetlen az Isten által, és az ember nyomorúsága által is. Hogyan nyerünk üdvösséget? Ha valami újra írja bennünk ezt az emberi törvényt. Na ezért hozza szinte skandalunként Jézus ezt az irgalmas samaritánust, akit gyűlöltek, utáltak. Akiket megvetettek, akiket semmiben néztek. És kiderült, hogy neki jobb szíve van és nagyobb lelke van. Kiderült róla, hogy ennek az embernek érző szíve van, és lehet, hogy nem tudta a törvényt, vagy másként nézte a törvényt. De észrevette az előtte lévő. Ez az ember mit csinál? Odaér, meglátja, megszánja, és oda megy hozzá. Figyeljétek meg a folyamatot. Odaér, meglátja, megszánja, és oda megy hozzá. És nem tanácsokat ad. Leszáll a maga állatáról, és a kezébe veszi az ő életének sorsát. Olyan sokat gondolkodtam ezen. Van itt egy ember, akit semmiben néztek, és Jézus mégis őt állítja példaként. Nem véletlen. Nagyon sokan írnak, beszélnek arról, ez egy ház megújulása, honnan indulhat, és mi lehet az eredője? Ige szerint egyetlen egy dolog, az irgalmasság. És tudjátok hogyan? Ha a dunántúli egyház körülben nem menjünk messzebb, a gyülekezetekben, irgalmasságot nyerő és továbbadó emberek elkezdenek élni. Elkezdik gyakorolni azt, amiről Jézus beszél. És azt veszik észre, hogy itt alsóörsön, az alsóörsi gyülekezetből egyre több ember oda megy a másikhoz, és megkérdezi tőle, hogy te mi van veled? Hogy azt veszik észre az emberek, hogy nyitottabbá válik az életünk a másik felé, hogy nem az önmagunk igazolása és a magunk problémája az első. És tudom, hogy ez sokszor nehéz. Mert annyira elborítanak a hétköznapok. De gondoljuk együtt végig. Mit tehetek én azokért, akik az utcámban, a szomszédomban, ott vannak mellettem, a maguk nyomorúságával. Odaért, meglátta, megszánta, és oda ment hozzá. És egyetlen egy szót hadd emeljek ki, mert ez adja meg a végső kulcsát ennek az egész példázatnak. A megszánta. Jézus ezt a szót, ami itt van a görögben, háromszor használja az evangéliumokban. Összesen. Az első a gonosz, adós szolga példázata. Emlékeztek a példázatra. Van egy szolga, akit az Ura maga elé hív. Azt mondja, hogy fizess ki az adósságodat, de nem tudja. És az atya megszánja őt. Aztán a következő a tékozló fiú példázata, ahol az atya megint megszánja a fiát. És végül pedig ez az irgalmas samaritános. Aki nem érti meg itt a földi életében, hogy az atya irgalma hogyan szánja meg őt, az nem tud irgalmasságot cselekedni. Annak az életében nem válik igazzá az, amiről Jézus beszél a hegyi beszédben. Képtelen irgalmasságot cselekedni. Tehát a legfontosabb, amit ebből az egész példázatban meg kell érteni, az az, hogy ahogy az atya megszánt bennünket, és elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, ha valaki ezt nem érti, nem látja, nem tud irgalmas lenni. Nem másról szól. Arról, hogy vedd észre. Vegyük észre együtt. Milyen irgalmas a mi mennyei atyánk. Aki látja az ő szeretetét, az lát mindent. Jó dolog templomba járni. Jó dolog adakozónak lenni. Jó dolog a törvényt ismerni. Jó dolog szeretni a családomat, az egyházamat, a hazámat. De a legtöbb, hogy Isten érted eljövő irgalmát. Lásd, értsd és szeresd. Mert abban a pillanatban az életedben elkezdődik az a folyamat, amiről Jézus beszélt. Boldogság, irgalom és békesség. De ez másként nem megy. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy el kéne jutnunk odáig. Lehet, hogy a következő presbiteri gyűlésen kéne is erről beszélni. Hogy ennek a gyülekezetnek határozzuk meg az irgalmasság cselekvő irányát. Kivel, mikor, hol és mit tegyünk úgy, hogy ne mi látszódjunk, hanem az az Atya, az az Isten, aki szeret bennünket. Jó lenne ezért együtt imádkozni, ezt elkérni. Mert Jézus, figyeljétek meg, hogy fejezi be az egészet. Menj el, és te is így cselekedj. Nem beszélni kell róla csupán. Nem meghatódni. Nem megfogadni. Megtenni. Ez volna a lényege. Annak, hogy mi ide járunk. Gondolkodjunk ezen együtt. És imádkozzunk ezért. Lássuk meg az előttünk lévőket. Kinek az életében akar rajtunk keresztül Isten irgalmasságot adni. Imádkozzunk. Mindannyian lehajtott fejjel állunk előtted, és valóban igaz, hogy sokszor annyira érzéketlenekké tudunk válni, olyan könnyű átlépni más nyomorúságán, legyinteni, saját keserűségeinktől nem látni. Pedig itt a bőti időszak előttünk. Olyan jó lenne most befelé fordulva megérteni azt, hogy hogy hoztad te le az irgalmasságot erre a földre, hogyan hajoltál-e kárhozott világért, és hogyan ölelszállt bennünket szereteteddel. Kérve kérünk téged, Urunk, hogy add meg ennek a gyülekezetnek, a mi életünknek, hogy olyan szinten ábrázolódjék ki rajtunk a te szereteted és irgalmad, hogy emberek lássák és értsék, ki vagy te és mit akarsz valójában. Nem azzal csak csupán, hogy hirdetjük, hanem azzal, ahogy megéljük. Köszönjük, hogy te eljöttél, megvált úrunk erre a földre, és irgalommal fordultál felénk ott a Golgota keresztjén, és nem az igazságod, nem a büntetésed, hanem a te kegyelmed áradt szét ebbe a világba. Szeretnénk kérni téged, tégy bennünket méltókká ehhez. Tarts meg bennünket a következő napokban, hogy cselekvői lehessünk az igének, és hadd mutassuk meg, hadd tegyünk bizonyságot arról, hogy te bennünk élő Isten vagy. Így áld meg minket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást lehetőségét, jövő heti alkalmainkat a megszokott rendszerint fogjuk megtartani. A fiatal felnőttek köre pénteken fog folytatódni. Pénteken 6 órakor kezdődik. 6-kor kezdünk, ugye? Mikor?
Fél hét.
Akkor bocsánat, 7:30-kor kezdünk. Lent Vice Zoltánéknál lesz, ugyanúgy várunk mindenkit oda is szeretettel. Isten tiszteltünk végén a 236. dicséretnek az első 4 versét énekeljük. A 236. dicséretünk első verse így kezdődik. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.